Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Volter Kálmán diakonus vagyok Ceglédről, és a mai nap evangéliumához szeretnék egy-két gondolatot fűzni. A mai napon a következő evangéliumot adja elénk az Anyaszentegyház, Szent Máté evangélista könyvéből a hegyi beszédnek egy részletét. Ez így hangzik. A hegyi beszédben Jézus ezt mondta tanítványainak. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy ibetű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl, akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában. Kedves hallgatóink, eddig a mai evangélium részlet. Ezek után majd Jézus jó pár ellentét párthoz, és egy visszatérő szófordulata lesz a hegyi beszédnek az, hogy mondatott a régieknek, én pedig azt mondom nektek. A felületes hallgató erre gondolhatná, hogy igen, ő felül akarja írni az ószövetségi törvényt, meg akarja változtatni. Épp ezért nagyon fontos az, hogy előzetesen Jézus azt mondja, hogy nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Nem eltörlésről van szó, hanem a hallgatóságot vissza akarja vezetni az isteni törvény eredeti elgondolásához. Annak idején a törvény magyarázók általában úgy magyaráztak a törvényt, ezt Gál Ferenc professzor úr is a Beszélgetések az evangéliumról című könyvében megemlíti, hogy igazából abból a szempontból vizsgálták a törvényt, hogy mikor kötelez a törvény, és mikor nem kötelez a törvény. Hogyha jobban belegondolunk, akkor itt egy alkudozásról lehet szó, hogyha elfajul ez a dolog. Ez a szemlélet, ez a hozzáállás túlteng, akkor ez már alkudozásba vág át. De hogyha jobban belegondolunk, akkor itt nem az Istennel alkudozik ám az ember. Egészen mással alkudozik, olyan valakivel, akivel meg nagyon nem kellene alkudozni. A gonosz lélek, aki kísértő, aki azt akarja, hogy az ember elszakadjon az Istentől, hogy félreismerje az Istent, hogy ne ismerje el az élete urának, ne ismerje el azt, hogy az Isten végtelenül szereti őt, hogy ne ismerje föl az ember a saját maga végtelen értékét, akiért Jézus, a második isteni személy, a názáreti Jézusban, aki megtestesült az örök ige, az életét adja, micsoda nagy érték az ember. A gonosz lélek mindezt ki akarja törölni belőlünk, hogy vagy végtelenül bűnösnek találjuk magunkat, ne gondoljuk azt, hogy az Isten szeret minket, vagy az Istent valaki távoli dolognak gondoljuk, és ez mind az alkudozáshoz vezet, hogy jó, tudom persze, hogy adott törvényeket, de akkor most nézzük meg, hogy hogyan lehetne ezek alól kibújni. Jézus időnként ostorozza is emiatt a törvénymagyarázókat, hogy elviselhetetlen terhet raknak az emberekre, maguk pedig egy újjukat sem mozdítják, hogy ezt a terhet megmozdítsák, illetve van egy olyan evangéliumi részlet is, amikor Jézus kimondja, hogy a törvényt úgy magyarázzátok, hogy ne kelljen betartani igazán. Például azt mondjátok valami vagyontárgyatokra, amivel egyébként az idős és elesett szüleiteket kellene támogatni, hogy az az Istennek szánt ajándék, és akkor az föloldoz titeket az alól a kötelesség alól. Alkodozunk és gondolkozunk, hogy mikor kötelez a törvény, és mikor nem. Holott azt kell megnéznünk inkább, hogy az életünk az hogy viszonyul ehhez a törvényhez. De menjünk tovább. A törvény az mi is igazából? A törvény eredetileg, amit a választott nép a pusztában kap, arra szolgál, hogy azt a törvényt betartva az Istenhez tartozzon a nép. Gyakorlatilag az egész pusztai vándorlás arról szól, hogy hogyan formálódik néppé. A választott nép hogyan lesz igazán nép. És az Isten formája és egy népnek a kiformálódásához hozzátartozik, hogy törvények működnek benne. És a választott nép az Istentől kapja ezt a törvényt. És ez a törvény, hogyha betartják, akkor az biztosítja, hogy ők az Istenhez tartoznak. Igen ám, csak közben jön az a dolog, hogy egy írott törvényben könnyen elhatalmosodik a betű. Ezt Gár professzor úr így fogalmazza meg, hogy végül az írott törvény lehetőséget adott nekik arra, hogy a hangsúly a belső lelkület helyett a betűre tevődjön át. Jeremiás prófétára gondoljunk, ő ostorozza a népet. Az írástudók úgy értelmezik, hogy a templom ellen beszél, amikor Jeruzsálem pusztulását jövendöli meg, holott nem erről van szó. Ő a nép olyan hozzáállásáról beszél, akik azt mondják, hogy itt van ez az áldozatbemutatási nagyüzem, jó működik minden, hát akkor az Isten biztosan meg fogja védeni ezt a várost. Mert hiszen itt mutatják be neki az áldozatokat, és betűről betűre betartva a törvényt, a tökéletes áldozatbemutatás üzeme működik. Tehát akkor gyakorlatilag, mintha azt mondanák, hogy az Istennek kutya kötelessége megvédeni. És Jeremiás erre hívja fel a figyelmet, hogy ez egy hamis törvénytisztelet és törvénybetartás. Egy másik prófétai szövegben azt olvassuk, hogy ne a testetek legyen körülmetélve, hanem a szívetek. Az igazság az mindig az Isten akaratának a teljesítése. És az igazságot, ahogy a vasárnapi evangéliumban hallottuk, lélekben és igazságban kell imádni az Istent, az nem a külső cselekedeteken dől el elsősorban. A külső cselekedetek az mind-mind következmény. Belsőleg kell hozzáigazodnom ahhoz, hogy én az Isten törvénye szerint akarok élni. Amikor a Szentírás valakire azt mondja, hogy igaz ember, akkor ez nem pusztán csak azt jelenti, hogy a törvényeket betartja. Mert azt rengetegen betartották, és a farizeusok erről voltak híresek, hogy ők aztán nagyon aprólékosan igyekeztek betartani a törvényt. Nem is volt igazából nagyon könnyű dolguk, tehát azért van becsülendő ebben a hozzáállásban. De ez egy számító legtöbbször, nem azt mondom, hogy mindenki esetében, hiszen tudunk olyan írástudókról, farizeusokról, akik őszintén keresték az Isten országát, de az általános mégiscsak az volt, hogy kipipáljuk, és akkor utána mi vagyunk a fekete öves törvénybetartók, és a törvénymagyarázók is, mert mi tudjuk, hogy hogyan kell kikerülni az Isten törvényeit alkalmasint a saját szájízünk szerint. Tehát egy másik buktató még a törvény magyarázóknak a tekintetében, hogy ők a hagyomány felől közelítik meg a törvényt. Belefeledkeznek a saját hagyományaikba, ami nagyon sokszor átszíneződik, és már nem az isteni szándék tükröződik benne, hanem egy kialakult és az évszázadok során formálódó emberi hagyomány. Az emberi hagyománynak a tekintélye túlnövi az Isten akaratát. Jézus viszont teljesen szuverén módon magyarázza a törvényt. És ez az, ami szemet szúr a hallgatóságnak. Ez nagyon fontos megértenünk, hogy amikor azt mondja, hogy én pedig mondom nektek, hogy mit is jelent ez a mondat. Azt jelenti, hogy a Jézus, a názáreti Jézus, ő maga a törvény, ahogy 16. Benedek pápa megállapítja a Názáreti Jézus című könyvében. Hogy végül is az egész hegyi beszédnek az a tanúsága, hogy a Tóra, ami adatik a választott népnek, az maga Jézus Krisztus személye. Az örök ige, közénk testesült személye. A Szent Atya egy zsidó tudósnak az írását hívja segítségül, aki egy rabbi elképzelt beszélgetését fogalmazza meg a názáreti Jézussal, és ez az elképzelt rabbi beáll a hegyi beszéd hallgatóinak a sorába, és amikor hazamegy, és otthon megkérdezik róla, hogy hát mit beszélt ez a názáreti Jézus, rákérdeznek, hogy ő elvett a törvényből, és ez a rabbi azt kénytelen válaszolni, hogy nem vette semmit. És tovább kérdezik, hozzáadott ehhez a törvényhez valamit? És akkor a rabbi azt mondja, hogy igen, saját magát. Igazából a hallgatóság is megérzi, hogy itt egy egészen más tekintély nyilvánul meg Jézus szavain keresztül. Itt nem a törvény magyarázó emberi tekintélye van jelen, hanem a törvényhozó, isteni tekintélye van jelen. Majd a hegyi beszéd lezárásakor, amikor a magyar fordításban azt olvassuk, hogy a nép álmélkodva hallgatta, igazából szintén 16. Benedek szentatyánk hívja fel a figyelmet, hogy az eredetiben nem az van, hanem hogy megrettenve hallgatják. Mert pontosan tudják, vagy legalábbis elég élesen megérzik, hogy itt az isteni tekintély tulajdonítja magának ez az ember, akit hallgatunk. Ránéznek, igen, ő Jézus, a názáreti ácsnak a fia, tudjuk, hogy kicsoda ő, jól értesültségük csapdájában vannak igazából, és nem ismerik fel. De azt érzik, hogy ez az ember isteni tekintélyt tulajdonít magának. És ez az ember teljesen joggal tulajdonítja magának az isteni tekintélyt. De hogyha azt mondjuk, és igazat adunk annak a rabbinak, aki azt mondja, hogy igen, hozzátett valamit a törvényhez, saját magát, hogyha ezt tudni akarjuk, hogy hogy lehet ezt érteni, akkor tovább kell mennünk az evangéliumban, és meghallani azt, amikor az utolsó vacsorán Jézus azt mondja, hogy új parancsot adok nektek. Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket, mert nagyobb szeretete senkinek nincs annál, mint aki életét adja a barátaiért. Először is azt kell meglátnunk benne, hogy az Isten a názáreti Jézusban minket nem valami alattvalói kapcsolatra hív meg. Jézus azokat barátjainak nevezi. Sőt, egy másik evangélium részben emlékezzünk arra, amikor a rokonok keresik Jézust és beüzenik, hogy itt vagyunk, akkor mondják Jézusnak, hogy anyád és testvéreid vannak itt és keresnek. És akkor Jézus mit mond, hogy ki az én anyám és ki az én testvéreim? Akik teljesítik mennyei atyám akaratát, azok nekem mind testvérem, nővérem és anyám. Tehát Jézus az isteni parancsot, a szeretet parancsot követőket, ő rokonának tudja. És erre hív meg mindenkit. Aztán másodszor itt van ez az új parancs. Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket, nagyobb szeretete senkinek nincs annál, mint aki életét adja a barátaiért. Tehát az egész törvényt össze lehet foglalni abban, hogy az életadó szeretetet kell élnünk. Hogyha belegondolunk, mi mást is kellene élnünk, mi más méltó az emberhez. Mindig vissza kell mennünk a dolgok gyökeréhez, és az életnek a forrásához, és akkor azt látjuk, hogy az Isten, aki szent háromság, az maga az élet és maga a szeretet, mivel egy közösség. Három személynek a szeretet közössége. Máskülönben nem lehetne Isten a szeretet. Egyedül magában egy személy nem tud szeretet lenni. Mert hiszen a Szent Háromságban is a három személy közötti kapcsolat az igazán döntő és igazán lényeges, és onnét az ő kapcsolatukból, az ő tökéletes szeretet kapcsolatukból árad ki az élet. És ez az élet formál minket. És hogyha az élethez akarunk kapcsolódni, vagyis a Szent Háromságos életet akarjuk élni, akkor a törvény számunkra nem pusztán a leírt betű. Azt is néznünk kell nyilván, de mögé is kell látnunk, hogy miért is van mindez. Azért van mindez, hogy segítsen minket, hogy kibontakozzon az életünkben az életet oda ajándékozó szeretet. Vagy hogyha Szent Pállal akarjuk megfogalmazni, hogy elmondhassuk mi is azt, hogy élek, de már nem én élek, hanem Krisztus él bennem.